Rádióegyetem. Szokolov Makárné, szláv népek kultúrája.
A mai órán a szláv kulturológiával foglalkozunk, de ahhoz, hogy megértsék, egy kis történelmet és földrajzot. Ugyanis a szláv kulturológia a szláv nemzeti ébredés vagy újjászületés korában jön létre, születik meg, bizonyos értelemben mozgatórugója. Ahhoz, hogy megértsük, hogy hol alakult és miért pont ott alakult ki, meg kell értenünk a szlávoknak a 18. század második felére, 19. század elejére jellemző helyzetét. A 18. század közepére csak kettő önálló szláv állam létezett, Lengyelország és Oroszország. A többi szláv nép két nagy birodalom része volt. Az oszmán birodalom és az osztrák monarchia, a Habsburg monarchia része. Azonban ez a helyzet fél évszázad alatt meg is változott. Ugyanis 1772-től 1795-ig megtörtént Lengyelország háromszoros felosztása, amelynek eredményeképpen Lengyelország, mint önálló állam megszűnt létezni. És így a szláv világban egyetlen egy önálló államisággal rendelkező nép maradt, az orosz. Az orosz, ami akkor magában foglalta a fehér oroszt is, meg a kis oroszt, vagyis az ukránt is. Így a napóleoni háborúk idején kialakul az a helyzet, amikor a legtöbb szláv ország, volt ország, része egy nagyobb birodalomnak. Ez meghatározta ezeknek a népeknek az identitás tudatát is, ami azt jelentette, hogy mind a déli, mind a nyugati szlávok bizonyos értelemben mind hitbelileg, mind nemzeti nyelvi öntudat szempontjából rendkívül ellenséges környezetben léteztek. Igaz, hogy a nyugati és a déli szlávok helyzete, bár két birodalmon belül voltak, némileg különbözött. Például az osztrák monarchia lakosságának a majdnem 50%-át tette ki a szláv lakosság. Az osztrákok csak 19 valamennyi százalékot tettek ki. Ugyanennyi a magyarok. Vagyis ez egy ilyen patchwork típusú birodalom volt nemzetiségi szempontból. Hasonló vegyes nemzetiségű volt az oszmán birodalom is, ott viszont fennállt egy másik ellentét, a két nagy vallás, a muszlim és a keresztény vallás összeütközése. Ha emlékeznek, a bulgár előadáson elmondtam, hogy akkor, amikor a törökök elfoglalják Bulgáriát, eléggé toleránsak voltak vallási szempontból. Igen ám, de 18. századra a helyzet erősen megváltozott. Éppen a 17. század végére, 18. századra esnek a legnagyobb iszlamizáló törekvések az oszmán birodalom keretein belül, azon kívül. A két nagy birodalom területén élő népek közötti különbségek még abban is nyilvánulnak meg, hogy az osztrák területen lévők nem voltak elszakítva az összeurópai kulturális fejlődésből. Addig, amíg az oszmán birodalom területén élők nyilvánvalóan erőteljesen a keleti kultúrák hatása alá estek, és ez nagyon visszavetette nem csak a kapcsolataikat Nyugat-Európával, de a saját önálló fejlődésüket is. Nos, A 19. századi szláv újra születés okait abban láthatjuk, hogy tulajdonképpen a század elejére a több nemzetiségű birodalmi forma válságba került. Mind a Habsburg, mind az oszmán birodalom esetében. A válság ilyenkor általában abban fejeződik ki, hogy erősödik a nyomás a bekebelezett országok lakosságára. Erősödnek az asszimilációs tendenciák. Ez viszont kiváltja az erősödő ellenállást, ami nem csak politikai formát kap, felkelések formáját kapja, hanem nemzeti kulturális megőrzési folyamatként is nyilvánul meg. És itt fel kell hívjam a figyelmet arra, hogy a szláv újjászületés folyamatában rendkívül módon közrejátszott az a tudat, hogy létezik egy európai nagy szláv nagyhatalom, Oroszország, amely pontosan a 18. század végére, 19. század elejére írja el katonai, gazdasági, politikai hatalmának a csúcsára. Most említettem, hogy kulturális önmegőrzési formákat öltött az ellenállás. Miben nyilvánult meg legfőképpen a szláv kulturális öntudatra ébredés? Először is a 18. század, 19. század elejére esik a nemzeti nyelvek tanulmányozása és a nyelvőrzés folyamata. Akkor érlelődik a nemzeti történelem iránti érdeklődés is. És hogy emlékeztessem a múlt órái anyagra, emlékezzenek, azt említettem, hogy a Herder tanulmánya rendkívül nagy szerepet játszott a szláv ébredés folyamatában. Ha megnézzük, a három első pont, amit felsorolom, a harmadik, ez az etnográfiai kutatás, tulajdonképpen, minthogyha válasz lenne arra a felszólításra, amely tartalmazott a herderi szláv koncepcióban. De az idők folyamán ez a szláv újjászületés már nem csak helyi, nemzeti jelleggel bír, hanem fokozatosan egy pánszláv eszme születik, vagyis a szlávok egyesülésének az eszméje. Maga a szó 1826-ban született, de a pánszláv eszme meghatározottan megjelent az első szláv kongresszuson, ami nagyon nem véletlen, hogy 1848-ban zajlott le Prágában, és többek között ezen a szláv kongresszuson elfogadták a szlávság zászlaját is, ami három színből tevődött össze. A kék, fehér, pirosból. Egyrészt ez a választás azért esett erre a három színre, mert ezek szerepelnek a legtöbb szláv nép történelmi zászlaiban, mai napig is különben. Másodszorban azért, mert ez bizonyos értelemben asszociált az úgynevezett András zászlóval, az orosz birodalom zászlajával. Tudjuk, hogy a mai Oroszországnak a zászlaja is ugyanebből a három színből tevődik össze. Ez egyfajta hitvallás lett. Párhuzamosan ezzel a szlavisztika, vagyis a szláv népek történelmével, kultúrájával, nyelvével, nyelveivel foglalkozó tudományág is születik. 1835-től nyilvánvalóan elsődlegesen az egyedül önálló államban, Oroszországban, az egyetemeknél megnyílnak a szlavisztikai tanszékek. És ez a fejlődés újabb lökést kap azután, hogy 1867-ben Moszkvában rendeznek egy világ etnográfiai kiállítás, amelyhez kapcsolódóan megszervezik a második szláv kongresszust, amely véglegesíti a szlávság egyesülő kulturális erejét. És itt áttérünk a különböző nemzetiségek és kultúrák területén létrejövő szlavisztika és szláv kulturológia. Nem véletlenül Prága adott otthont az első szláv kongresszusnak. Pontosan a csehek körében indul el a legkorábban a nemzeti öntudatra ébredés, és a cseheket, mint szlávok képviselőit értelmező szemléletmód. Az egyik a legelső közül, aki jellemző módon nem cseh alapú, hanem ószláv nyelv alapjait kutató munkát ír, 1822-ben, ez Dobrovszky, József Dobrovszky, a könyvét mai napig is használják, akik orosz tanulnak, ószláv orosz tanulnak. A második nagy alakja a cseh szlavisztikának és a cseh kulturológiának, František Palacki, aki megírja a cseh nép történetét, beleértve a Morvaország történetét, ez a következő órán fog kiderülni, hogy miért fontos. És ő az, aki elindít egy mozgalmat, amit Maticeként emlegetnek. Látni fogjuk, hogy nem csak cseh területen terjed-e. A Matice Cseszka megalapítása 1831-ben történik. Ezek önművelő körök, amelyek tulajdonképpen könyvterjesztés, etnográfiai kutatásokkal, vagyis bizonyos értelemben az önébresztésnek a népi mozgalommá szélesítését szolgálták. Talán a legnagyobbik alakja a cseh szlavisztikának és a cseh kulturológiának Pavel Šafářík, aki a szláv nyelvjárás különbözőteit és az irodalmak tanulmányozásában kezdett, a szláv irodalmak tanulmányozásában. Jellemző módon a könyvét először németül írta és adta ki, és csak később jelent meg cseh nyelven. Azon kívül az ő nevéhez kötődik két nagyon jelentős mű, a szláv régiségek és a szláv néprajz. Figyelembe véve, hogy a szlovákok és a csehek eléggé szoros együttműködésben éltek, és a kulturológiai fejlődése is ezeken a földeken tulajdonképpen vegyes képet mutat, cseh-szlovák képet, Jan Kollár az a nagy név, amely nem csak egy újabb művet írt, hanem egy új fogalmat hozott létre. A szláv népek és nyelvek közötti irodalmi kölcsönösségről, vzaimnost szót használ ő, tulajdonképpen nem a szószoros értelmében kölcsönösségről, vagyis egymással kapcsolatban lévőség, hanem a közös gyökerek kifejeződését próbálta visszaadni. Azonban Kollár, aki papi pályán működött, nagyon sokáig magyar területeken volt lelkipásztor, nem csak tudósként volt jeles, hanem költőként is. Az egyik első irodalmi emlékműve a szláv kölcsönösségnek, a Szláva lánya című epikus költeménye. Ez magyarázza a második nagy tanulmányának a címét is, a magyarországi szlovákok népdalai, avagy világi dalok, ugyanis itt a magyar területeken gyűjtött szlovák etnográfiai és folklor anyagot. Ludovics Tur is szorosan kapcsolódik a magyar történelemhez, ugyanis tagja volt a diétának, és közvetlenül is részt vett az 1848-as eseményekben, ugyanúgy, ahogy voltak lengyel csapatok a magyar felszabadító mozgalom és harc alatt, ugyanúgy voltak szlovák csapatok is. És ezeknek a szervezője Stur volt. Ugyanakkor rendkívül jelentős tevékenységet folytatott a nyelvészet, a szláv nyelvészet területén. Az ő nevéhez kötődik a szlovák nyelv normatív rendszerének a létrehozása. Továbbá a szláv folklór különböző műfajainak a kutatása, és egy kifejezetten kulturológiai mű, a szlávság és a jövő világa, amelyben már olyan eszméket emel ki, amelyek látni fogjuk a 19. század második felébe uralkodóvá válnak a szláv kulturológiában. A horvát szlavisztika szintén a panszláv eszme területén fejlődik ki. Az egyik legnagyobb képviselője Juri Križanić volt, aki mindvégig képviselte a déli szlávokat a különböző szláv összejöveteleken és kongresszusokon, és ő volt a Délszláv Föderáció gondolatának a szószólója. Ő hozta létre a Jugoszláv Tudományos Akadémiát és a Zagrebi Egyetemet, bizonyára ezt tudni fogják. Strossmayer nevéhez kötődik viszont az, amit említettem egy picit korábban, a Matica Hrvatskának a létrehozása, ugyanennek a népmozgalomszerű, népművelői formát. A szerb szlavisztika kezdeteit a Vuk Karadzsics nevéhez kötik, aki ugyanazt tette, amit az előbb említettem Sturral kapcsolatban, csak a szerb nemzeti öntudatra ébredés érdekében, vagyis létrehozta a szerb nyelv normatív rendszerét, megreformálta a szerb írást és a szerb nyelvet. Ő a létrehozója az első szerb nyelvtannak és szótárnak. És ugyanakkor foglalkozott egész életében a délszláv folklor gyűjtésével is. A legbonyolultabb képet a lengyel szlavisztika és kulturológia mutatja, nem véletlenül. Említettem, hogy tulajdonképpen, mivel a 18. század majdnem végéig Lengyelország önálló államisággal rendelkezett, mégpedig a 17.-18. század fordulójáig nagyon jelentős államisággal rendelkezett. Ne felejtsük el, hogy akkora esik az a pillanat, amikor a Lengyel Királyság majdnem bekebelezte Moszkóviát, majdnem megszüntette Oroszországot. Ez rendkívül fejlett nemzeti öntudat létezését támasztotta, és ugyanakkor rendkívül erőteljes szembenállást a 18. század végétől országot felosztó hatalmakkal szemben. Mind a porosz, mind az osztrák, mind az orosz birodalmi eszmével szemben. Ez ahhoz vezetett, hogy tulajdonképpen a lengyel szlavisztika és kulturológia szerves részeként fogható fel az európai kulturológiai fejlődésnek. Már a lengyel felvilágosodás korában, vagyis a 18. században és 19. század elején találunk a kultúra és a civilizáció szembeállítását. És megint egy epikus költemény, didaktikus epikus költemény az emberi nem. Az, ami megfogalmazza ezt a gondolatot. A legerőteljesebben a lengyel romantika fejeződik ki a kulturológiai gondolkodásban. És itt elsősorban szeretném megemlíteni a Adam Mickiewicz nevét, ugyanis a Mickiewicz nem csak a lengyel költészet legnagyobb alakja, hanem európai szintű gondolkodó is volt. A 19. század közepére Lengyelországot is elérik a pozitivista kulturológia hullámai, és Erasz Majewski a civilizáció tudománya 4 kötetes munkájában rendkívül érdekes koncepciót épít fel az emberi kultúráról kapcsolatban, ami egy picit túl is mutat a szláv kulturológián. Tulajdonképpen ennek folytatása csak éppenséggel nem a pozitivista irányzatot képviselve, hanem a filozófiai, kultúrfilozófiai irányzatot, a Konyecki a civilizációk sokaságáról szóló munkája. És eljutottunk az orosz szlavisztika kezdeteihez, amelynek tulajdonképpen 2 irányzata volt a kezdetek kezdetén. Az egyik a tudományos szlavisztika, amelyet olyan nevek képviselnek, mint a Vostokov, aki tulajdonképpen végleges formába üntötte a ószláv nyelv és a szláv nyelvek fejlődéséről létező elméleteket. A második nagy név, amit szeretnék említeni, Jurij Vinyilin, aki több szláv nyelvkötődéssel rendelkezik, délszláv származású, Oroszországban élt és tevékenykedett. Diplomáciai misszióban járt Bulgáriában, és a bolgár kultúra lett tulajdonképpen az alapterülete, kutatási területe. Bizonyos értelemben a Vinyilinnek a munkássága pótolta a bolgár kulturológiának a létezését, vagyis a hiányát, pontosabban szólva. Ha megnézik a címeket, főleg dél és elsődlegesen bolgár kulturológia a nyelvészeti, etnográfiai, történelmi ágaiban foglalkoztatta. És Szereznyevszki az, aki az első szlavista, mint tudós. És ő az, akinek a nevéhez kötődik az orosz egyetemeken szlavisztikai tanszékek létrehozása. De sokkal izgalmasabb az, ami nem a tudomány, hanem az ideológia területén zajlik. Már a 19. század 20-as éveiben az úgynevezett dekabrista mozgalom keretein belül működik egy ág, amely fellép az összláv federáció érdekében. Az orosz politikai felszabadító eszméket összeköti a pánszláv eszmékkel. Ez még nincs benne. Ennek folytatása az, hogy a 30-as, 40-es években kialakult 2 ideológiai irányzat. A szlavofilek és a nyugatosok. Az ő vitájukban kerülnek előtérben olyan alapvetően kulturológiai problémák, mint az eredetiség és a kölcsönhatások a kultúrában, a folytonosság és a diszkrét fejlődés problémája, az Oroszország sajátossága, ahogy Dosztojevszki talaj elméletében fogalmazta, az egyetemes és az összemberi megtestesítőjeként fogták fel Oroszországot, és így, mint a szlávság képviselőjét is. Nos, ez a eszmerendszer elsődlegesen a szlavofil eszmerendszer az, ami táptalajjá vált az első átfogó kulturológiai munka számára, a Nikolaj Danilevszky Rossziai Európa, vagyis Oroszország és Európa című óriási műve. Innen tovább már mindenkinek kell ismernie ezt a részt. Ez az a mű, amelyet bizonyos értelemben felhasznált Spengler a Nyugat Alkonya című munkájában. Danilevszky abból indul ki, hogy az eddig elfogadott és támasztott elméletek arról, hogy az emberiség fejlődése egy egyvonalú, unilineáris folyamat, nem igaz. Ugyanis ugyanabban a pillanatban, még akár ugyanazon a helyen is, a Földön, létezhetnek más-más szintű kultúrák, ami nem azt jelenti, hogy az egyik rosszabb, mint a másik, hanem azt jelenti, hogy ők különböző fejlődési cikluson vannak. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a kulturális fejlődés több vonalon megy előre. Ez azért történik, állítja Danilevszky, mert az emberiség fejlődése lokális és autochton, vagyis őshoni kulturális történelmi típusok életciklusainak formájában valósul meg. Ő is felsorakoztat 8 kulturális történelmi típust, ahogy a Spengler is, és azt állítja, hogy pillanatnyilag a legmagasabb szintet 2 ilyen típus egymással szemben álló kulturális típus képviseli, a szláv és a római germán, amit a nyugat-európai kulturális történelmi típusa. A kulturális történelmi típusok az etnikai nyelvi rokonságon, és ez nagyon fontos, a politikai állami függetlenségen alapolnak. És amikor tudományosan megerősíti az, hogy a román-germán kulturális típusának egyik mozgató mechanizmusa a Drag nach Osten, vagyis keletre törés. Ő kiemeli a 2 európai kulturális történelmi típusnak az antagonizmusát és konfrontációját. De úgy, hogy a román-germán civilizáció hanyatló fázisban van, addig, amíg a szláv kulturális történelmi típus a felemelkedő ágában van. Ezt mindjárt illusztrálni is fogom, de még mielőtt tovább lépnék ehhez a felemelkedő és hanyatló fázishoz, ki kell emelnem még egy irányzatot, ami az 1920-as években kialakult, a többnyire szláv országokban emigrációba került orosz tudósok műveiben. Ez az úgynevezett eurázsiasság, vagyis oroszul evrazisztva, amelynek az alapgondolata abban keresendő, hogy a pravoszláv vallás erkölcsi alapokon nyugvó az egykori orosz birodalom keleti szláv népeinek és az összes többi népnek, ami ezen a területen lakott, harmonikusan ötvözhető egy őshonos civilizációba, az Eurázsia civilizációjában. Tulajdonképpen egyfajta konzervatív utópia fekszik ennek a koncepciónak az alapjába, de mivel bizonyos értelemben folytatja Danyilevszky egyes gondolatait, és kiemeli az ázsiai elemet, előfutára a Lev Gumilyov etnogenezis és passzionaritás elméletének. Lev Gumilyovról két percben Anna Akhmatova költőnő és Nikolaj Gumilyov költő, aki a sztálini repressziók áldozatává vált, ennek a családnak a fia, világéletében történész, erőteljes ázsiai érdeklődéssel, elsődlegesen a tatár, hun és a sztyeppei népek történetével foglalkozott, de létrehozott egy elméletet, nagyon fontos elméletet. Az etnogenezis, ez a nemzet, vagy ha akarják a Danyilevszky fogalmaiban, kulturális történelmi típusnak a megszületése. Három tényezőt vesz alapul ehhez az etnogenezishez. Az egyik nyilvánvalóan az idő. A második a hely. És a harmadik az az emberi viselkedés. Tulajdonképpen a passzionaritás ez ennek a kifejezője. Ő azt állítja, hogy bizonyos körülmények miatt egy-egy helyen és egy bizonyos ponton, ahol az emberek élnek úgy, hogy igazából az élet megőrzés az egyedüli funkciójuk, nincsenek nagy törekvéseik, nincsenek nagy igényeik, de történik egyfajta mutáció, ha akarják, és ennek mutációnak az eredményeképpen létrejön a passzionárius lökés pillanata. Ebben a pillanatban megjelennek különleges emberek, olyanok, mint mondjuk Nagy Sándor, vagy akár Napóleon egy közelebbi korból, akik sokkal nagyobb biokulturális energiával rendelkeznek, és ezt az energiát arra igyekezik fordítani, hogy a közösség lépjen előre, hogy többre vigye az egész közösség. Ennek eredményeképpen kezdődik egy emelkedés. Ez az emelkedés azt is jelenti, hogy egyre több területileg és félig meddig genetikai kapcsolatban lévő népet kezd bevonni ebben a folyamatban, és létrejön egy supraetnosz. Ez a része a folyamatnak, amikor kezdődik ez a gyarapodás mind emberi viselkedés formájában, mind passzionáriusok megjelenésében, mind etnoszok csoportosulásában, a felemelkedés fázisának tekintjük. Ennek van egy rejtett és egy abszolút nyilvánvaló stádiuma. A legnagyobb izzást a lökés utáni hozzávetőleg 300 évvel később éri el ez a folyamat, és újabb 300 évig folytatódik. Ez a legerőteljesebb élete egy kultúrának, olyan szempontból, hogy akkor történnek meg a legnagyobb extenzív és intenzív folyamatai, de produktumban, kulturális produktumban ez eléggé szegényes időszak. Kultúra szempontjából, a szószoros értelmében kultúra szempontjából a megtörés fázisában történik. Amikor már új gyarapodás nincs, az etnosz belül, a supraetnosz belülről kezd bomlani. De a magja létrehozza ennek a civilizáció vagy kulturális típusnak a kultúráját. Van elég hosszú, újabb 300 éves időszaka az etnogenezisnek, amikor tulajdonképpen ez az etnosz a korábban létrehozott értékekből, anyagi és kulturális értékekből él, és ezeknek a megőrzése a fő célja. Az utolsó előtti fázisa ez az elfeledés, a sötétedés fázisa, amikor is kezdődik az értékek elvesztése, és a szupraetnosz lassanként az eredeti kis etnosz szintjéig ér el. És az utolsó 100 éve egy ilyen etnosz létezésének az a emlékfázis, amikor visszatér az igénytelen hétköznapi lét, és az etnosz lassanként elpusztul, nem úgy, hogy kihal, hanem úgy, hogy táptalajává válik egy újabb etnosz születésének. Ritkább esetekben persze történik az is, hogy egy etnosz az 1300 év eltelte után el is tűnik. Teljesen a történelem színpadáról. Nos, ez az elmélet rendkívül produktívnak bizonyul, és leellenőrizhető. Ugyanis magában foglalja nem csak a kultúra, a történelmi tapasztalatokat, hanem bizonyos értelemben a 20. századi biológia, genetika, mutációelmélet, stb. Támaszkodik. Van még egy lépés, azonban ezt a lépést maguk a vizsgán fogják megtenni. A legújabb szláv kulturológiai elmélet orosz, ez a Lotman nevéhez kötődő információ elméleti alapú szemiotika, kulturológiai szemiotika. A kötelező irodalomban van felsorolva a Kultúra és Robbanás című könyvének néhány fejezete. A vizsgán az lesz a kérésem, hogy mindenki ezek közül, a fejezetek közül, ha kihoz ezt a tételt, egyik fejezetet referáljon, és próbáljunk rájönni együtt, hogy tulajdonképpen mit jelent ez. Akkor két hétre most elbúcsúzunk, és a következő órán a szlávság kezdeteivel fogunk foglalkozni.
Elhangzott Szokolov Makárné szláv népek kultúrája. A felvétel 2007-ben készült.